Kolozsváron láthattuk a Tiffen Viski Ábel első egész estés alkotását, a Mesék a zárkából című dokumentumfilmet, amely remélhetőleg hamarosan Marosvásárhelyen is látható lesz az Alternatív Fesztiválon. A produkció bemutatója évelején volt, és el is kezdte járni filmfesztiválos körútját, már amennyire ezt a vírushelyzet megengedte, és voltak fesztiválok. A dokumentumfilm két ellentétes világot ötvöz. Az egyik legszebbet, a mesékét, és az egyik legkegyetlenebbet, a bűnözők, a csalók világát. Ugyanis a mesék erején keresztül igyekszik összehozni, összefonni emberi kapcsolatokat. Viski Ábel rendezőnek az adta az ötletet, hogy egy alkalommal egy mesekörben fogvatartott apákat látott játszani gyerekeik előtt. Az ötletet tovább gondolva született meg az alapkoncepció. A filmben, a börtönben lévő apák írjanak mesét gyerekeiknek, és azt közösen adják elő, megfilmesítve, karácsonyra. A film során három apával, három családdal ismerkedünk meg. A férfiak, akik lopásért, sikkasztásért, csalásért ülnek, különös védőburkot alakítottak ki maguk körül, amelyben az otthoniak, a feleségek, a gyerekek különleges helyet kapnak, és amelyben a lehető legnagyobb rend és boldogság uralkodik. A valóságban azonban igencsak meglazult kötelékek tartják még össze, vagy már egyáltalán nem ezeket a családokat. A börtönben lévőket a szabadulás és a gyerekek viszontlátásának öröme élteti, míg a kint élők a család esetenként aggodalommal és nem a legnagyobb örömmel várja a férfi hazatérését, azt, hogy kiengedjék a börtönből. A produkció több síkonfut és az ellentéteket feszegeti. Bepillantást nyerünk három férfi életébe, lelki világába, párhuzamba állítva azt a család, a feleségek és a gyerekek gondolataival. A börtönben a szabadságvágy uralkodik, otthon azonban egy furcsa kettősség. Nem biztos, hogy olyan nagyon hazavárják a férfit. Közben arra is fény derül, hogy van olyan asszony, aki már tovább lépett. A dokumentumfilm célja azonban az, hogy az apa és a gyerekek közötti viszonyt erősítse a mese és a születő mesefilm által. A három kis film önálló egészként ékelődik be a produkcióba, és ereje valóban varázslatos. Összehozza az embereket, őszinte és tiszta világba röpít. Az egyik egy animáció, a másik kettő pedig mesefilm. Szereplői az apák és a gyerekek. Közösen. Viski Ábel több börtönből válogatta szereplőit, több börtönben forgatott. A börtönélet azonban a szó legszorosabb értelmében még sincs jelen a filmben. Részben, mert ez tilos volt, részben, mert nem is ez volt a cél, hanem az érzések, a gondolatok felszínre hozatala. Ezek megtartó ereje révén alakult a produkció, álltak össze a történetek. És ez az erő működött a család, a gyerekek és a feleségek körében is. Őszinteségük által kapunk nagyon érzékeny képet mindarról, ami a zárt és a szabad világban élőkben zajlik mélyen, legbelül. Viski Ábel rendezővel beszélgetünk a Mesék a zárkából című dokumentumfilm kapcsán.
Nagyon izgalmas folyamat volt, hogy mindegyik családhoz megtalálni egy olyan mesefilmes formát, ami őket leginkább reprezentálja. Nem láttam előre, tehát a családokat a forgatás folyamán ismertük meg, és egy csomó minden történt a forgatás folyamán, ami meghatározta azt is, hogy hogyan alakult a dokumentum része a filmnek, és azt is, hogy hogyan alakultak a mesék. Úgy kezdtük az egészet, hogy mind a három család együtt voltak. Mind a három apa szerette volna a gyerekével, családtagjaival a kapcsolatot ezen a projekten keresztül megerősíteni, és mind a három család ugyanezt szerette volna. És nagyon hamar kiderült, hogy komoly repedések vannak bizonyos családok kapcsolata rendszereiben, és hogy az, ami így elsőre nekünk egy ilyen kompakt családnak tűnt, az nagyon sok téren sérült már korábban, ami persze logikus, hogyha egyszer az apa börtönben van, akkor valószínűleg nem a mennyből potyant a börtönbe. De már az első hónapokban volt olyan család, ami elindult a szakítás fele. Az is például a folyamatában derült ki, hogy az egyik rabnak az apja ugyancsak a börtönben van, és ugyanabban a börtönben, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor mind a ketten legyenek benne, és ez az apa, aki a saját fia mellett van a börtönben, most egy ilyen projekten keresztül segíti a saját fiát, hogy apává váljon. És voltak ilyen típusú felfedezések és változások már a forgatás legelejétől egészen a forgatás végéig. Azért is tartott ilyen hosszú ideig, mert fontos volt a dokumentumfilmes szempontból az, hogy mindegyik történet valahonnan valahova eljusson. Nagyon sok minden folyamat során derült ki. Az is, hogy van egy jelenet a filmben, ahol kiderül, hogy az apát ki fogják engedni. Ez a családot teljesen váratlanul érinti, mert korábban hosszú hónapig úgy tűnt, hogy nem fogják kiengedni.
Sőt, amikor nekem is összeállt a kép, hogy az apa és fia bent a börtönbe, azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon akkor most ő fog írni a saját fiának, aki a börtönben van, neki is egy mesét? Ez így megfordult, ez a furcsaság a fejetekben?
Hát az fordult meg a fejünkben, hogy az apa segítse a fiát ebben a mesében. Az elég hamar kiderült, hogy neki nem voltak meg az eszközei, még egy mese megírására sem. Egyszerűen ő egy annyira sérült gyerek volt, hogy ez alatt a 24 év alatt, amennyit élt, mielőtt elkezdtünk forgatni, nem tanulta meg a történetmesélésnek a legalapvetőbb formáit sem. Az édesanyja drogfüggő volt, az apja, aki megismerünk a filmben, már akkor börtönben volt, mikor ő gyerek volt, utána bekerült egy gyerekotthonba, onnan fiatalkorúak börtönébe, onnan felnőtt börtönbe, és mikor mi elkezdtünk forgatni, akkor negyedjére volt börtönben. Tehát nagyon durván sérült volt, viszont az apa, az ő édesapja, ugyancsak több mint 20 évet töltött azelőtt már börtönben. Elképesztő intelligens fickó. Annak ellenére, hogy nagyon sok gazemberséget leművelt így az élete során, de valamiért volt egy olyan szellemi frissessége, ami persze bonyolult, mert közben nem látott rá arra, hogy ő maga mennyire sokat ártott a családjának, de mégis volt egy olyan szellemi frissessége, olyan humora, amivel valamilyen módon azt gondoltuk, hogy tudja segíteni a fiát ebben az egész projektben, és akkor ezen keresztül vagy az ő kapcsolatukról is tud szólni ez, miközben az eredeti szándék az volt, hogy az ő fiának a nevelt lányával való kapcsolata lenne a fókusz.
A folyamat, a sorrend az hogy történt? Az elején felkérted őket, hogy akkor gondolkozzanak ezen a történeten, ezen a mesén, közben beszélgettél velük, hogy még meg is ismerjed, mert el kellett jutni végül is erre a szintre is, hogy te megismerjed őket, és hát lehámozzad a történetüket róluk.
Igen, de valahogy azt hiszem, hogy a szereplők kisugárzása, meg a családjukkal való viszony, az, ahogy a családjukról beszéltek, és az, ahogy a család beszélt róluk, abból nagyon hamar nagyon sok minden kiderült. De nem is kellett idáig eljutni, elég volt sokszor szemétben nézni egy szereplőnek. Például a Malacka apukát játszó Gábornak olyan derűs és magas érzelmi fokon égő tekintete volt, hogy így éreztem, hogy ott van valami olyan filmes karakter benne, ami nagyon ritka. Azért, mert valahogy nagyon őszintén, nagyon tisztán, szerintem nagyon férfiasan és nagyon érzelmesen tudja artikulálni azt, ami benne van, miközben egy 8 osztályjal került be ő is, neki is az apja börtönben volt, nagyon kemény családi háttérből jött ő is, és mégis valahogy olyan finom és intenzív érzelmi viszonya volt, meg van a fiához, hogy az nagyon meggyőző volt. Például vele az első beszélgetésen emlékszem, hogy arról mesélt, hogy amikor a fia először felállt, és elkezdett járni, és hogy totyogott oda hozzá, néhány hónaposan, látszott rajta, hogy ilyen teljes eufóriában meséli ezt a dolgot. De ugyanilyen eufóriával beszélt a saját feleségével a kapcsolatáról is, amiről persze kiderült aztán elég hamar, hogy ez egyáltalán nem olyan rózsás, mint amilyennek ő leírja, de mégis azáltal, hogy ő mesélt erről a dologról, azáltal ennek a kapcsolatnak az intenzitása, a romantikája, a mélysége jól érzékelhetővé vált.
Könnyű volt őket egyébként megnyitni, mert én úgy tudom elképzelni, hogy ezek emberek, akik valamiért csaltak. Ez egyik testi sértésért ült bent, ugye a másik lopásért, a harmadik csempészésért. Ez egy olyan durva dolog, tehát így megnyíltak, beszéltek magukról?
Beszéltek magukról. Nem mindenki olyan gyorsan, de azért lettek kiválasztva. Tehát viszonylag sok ember közül esett rájuk a választás, és pont emiatt, mert azt éreztem, hogy olyan természetességgel tudnak megszólalni. Nem arról fog szólni a forgatás, hogy megpuhítani és filmes karaktert faragni belőlük, mert ők azok. Tehát rájuk vagyok kíváncsi, és eleve olyan kisugárzások vagy olyan jelenlétük van, ami engem valami miatt vonz. Ez nem mindenkire érvényes ugyanolyan mértékben. Van, akinél ez erősebb, mint például Gábornál. Van, ahol az volt egy döntő faktor, hogy Tibikének a saját apja is bent van. A bent lévő apa-fiú viszonyt is vizsgálni ezen a projekten keresztül. Volt, ahol a harmadik esetben az volt izgalmas számomra, ahogy a család otthon működik együtt, két idősebb testvérrel, meg egy kislánnyal, aki 2 éves volt, mikor az apja bekerült, és nincsenek emlékei arról, hogy milyen volt apával élni otthon. Mégis valami nagyon jelenlevő kapcsolat van közöttük. A Gábor, ő egy sokkal extrovertáltabb személyiség, őt viszonylag könnyű volt megnyitni. Zoltán pedig, akinek 3 gyereke van, és aki haza kerül a film forgatás során, ő egy sokkal zártabb személyiség volt. Tehát nála például hónapokba telt az, hogy egy érzelmes mondatot mondjon. Pont az van benne a filmben. Ki kell várni azt, hogy az élet összehozza. Ott, amikor ő elérzékenyült, ott egy nagyon erős nyomás alatt állt. Az pont a tárgyalás előtti időszakban volt, amikor eldőlt, hogy őt ki fogják engedni, vagy 3 évet kell üljön pluszba, és nagyon arra fele mutatott minden, hogy nem fogják kiengedni. Ő ottan benn nagyon sokat kellett nyeljen a börtönben, ami nem kerülhetett bele a filmben, de ő akkor egy nagyon súlyos terhelés alatt állt, és valahogy ez kihozta belőle. Azt az érzelmes embert, aki a családjához nagyon kötődik, miközben addig mindent próbált valahogy, akár humorral, akár egyfajta cinizmussal valahogy távol tartani magát ennek az érzelmi oldalát.
Neked egyensúlyoznod is kellett közöttük, meg hát a család között, aki otthon maradt az asszonyok s a gyerekek között. Hogy érezted? Lehet, hogy egy picit talán még egy terapeuta szerepét is felvállaltad ezáltal, mert ez egy folyamat volt ez a film, hosszasabb. Még talán összetartotta a családot is ez az egész?
Hát ez volt az eredeti szándék, hogy összetartsa a családot, és aztán nagyon hamar rájöttünk, hogy ez nem fogja összetartani a családot. Az élet az sokkal súlyosabb és sokkal keményebb, mint hogy egy mesefilmmel meg lehessen váltani, meg helyesen állítani kapcsolatokat. De volt bennem öncenzúra. Ez ilyen hájokkoás módszer, hogy így, mivel nem vagyok pszichológus, meg sose jártam pszichológusnál, nem tudom pontosan ez hogyan történik. Én egyszerűen csak kíváncsi voltam. Tudom, hogy bizonyos esetekben akár olyan mélyre is juthattunk volna, hogy az akár visszafele is elsülhetett volna, de én azt hiszem, hogy viszonylag természetesen engedtem a saját kíváncsiságomat megnyilvánulni, és mindig azt kérdeztem, amire kíváncsi voltam. És próbáltam olyan mélyre nyúlni, meg olyan dolgokat előbányászni, amik valóban izgattak. És elég sok minden érdekelt abból, hogy ők hogyan működnek. De valószínűleg ez a hétköznapi emberekre is igaz, hogyha valóban kíváncsiak rájuk, valaki kíváncsi rájuk, akkor egy csomó mindennek utat engedünk, aminek amúgy nem engedünk utat. És az ő esetünkben szerintem extrém módon érvényes, mert rájuk nem igazán kíváncsi senki. Valószínűleg nagyon ritkán volt, soha nem voltak olyan helyzetbe, hogy valaki ennyit kérdezzen róluk, vagy ennyire kíváncsi legyen arra, hogy nekik hogyan zajlott korábban az életük. És ilyen értelemben valószínűleg ez nekik tényleg egy ilyen múltfeldolgozás is volt, amiből aztán a filmben nagyon kevés került bele, mert a múltnak ezek a kis szeletei, ezek önmagukban nem igazán értelmezhetőek, csak kontextusban. Tehát, hogy egy órás vagy két órás beszélgetésnek a teljes kontextusában egy-egy sztori.
És pont azért, mert ugye időben 4 év volt a filmezés?
Az egész az ötlettől a megvalósításig mondja.
Hosszadalmasabb volt azért a filmezés, és közben romlott a viszony a család, és ezek között az emberek között. Nehézségekbe ütköztél olyan szempontból, hogy egy kicsit változtatott a filmen esetleg néha-néha az, hogy lehet, hogy már nem akart a család, vagy ezek az asszonyok veled beszélgetni, vagy azt mondták, hogy én ezt az embert már leírom, most hagyjál békében, már nem akarok ebben a filmben úgy szerepelni, ahogy az elő.
Igen, bár igazából inkább fordítva volt a dolog. Volt olyan szereplő, aki végig nem akart benne lenni, a Malacka családban az anyuka, és mi mégis kitartottunk mellettük. Ő végig abban volt, hogy a fiát beengedi ebbe a projektbe, azt csinál, amit akar, az apával közösen csinálják meg ezt a mesét, ő mindenben támogatja, de ő ebben nem akar részt venni. Tehát ő lezárta a saját kapcsolatát ezzel a férfival, akiben van börtönben. Ő nem akar semmilyen módon kapcsolódni már hozzá, nem akar reprodukálni ezt a kapcsolatot, nem akar dokumentumot arról, hogy mi a kapcsolat közöttük. Ő összejött már egy másik férfivel, ő egy új életet kezdett, ő abban szeretné jelen lenni. Viszont annyira izgalmas volt nekem az apa és a gyerek karaktere, akik nagyon hasonlóak, mind a ketten nagyon traumatikus családi hátterük ellenére nagyon élénkek, és nagyon erős érzelmi intelligenciájuk van, és nagyon ösztönösen tudnak kapcsolódni, és nagyon ösztönösen tudják kifejezni az érzéseiket, és ez számomra nagyon izgalmas volt. Ezért nagyon ragaszkodtam hozzájuk. Ugyanakkor azt is éreztem, hogyha nincs benne az anya, és nincs ennek a kapcsolatnak a drámaisága valamilyen módon ott a film hátterében, hogy itt volt egy kapcsolat, volt egy szerelem, amiből született egy gyerek. A szereplőket ismerve azt feltételezhetjük, hogy valószínűleg az elég szenvedélyes kapcsolat volt, de mégis szétment. Látjuk az apának a drámáját bent a rácsok mögött, látjuk azt, hogy és a valódi életben én láttam, hogy ez a nő közben összejött egy másik férfival, ők egy viszonylag kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatban vannak, és ugye ez egy alapvető drámai helyzet, amiből semmit nem tudunk megmutatni. És ennek ellenére mentünk tovább, és elkészült a mese először, aztán leforgattuk a mesefilmet, és az anya igazából ott akkor vállalta be azt, hogy részese legyen a filmnek, amikor látta a mesét, a mesefilmet. És akkor már több mint egy éve jártunk hozzájuk, és több mint egy éve dolgoztunk, és akkor érzett meg valamit szerintem ennek a projektnek a lényegéből. Hogy nekünk ők fontosak, hogy az, amit csinálunk, amögött tiszta szándék van, és hogy a gyereke ebben az egészben gazdagszik. Valahogy azt hiszem, hogy ez vezetett oda, hogy azt mondta, hogy oké, akkor benne van ő is. És ez például egy ilyen izgalmas és kemény út volt, mert már szinte leforgattuk a filmet, és az egyik kulcsszereplőnk még mindig nem volt benne. De volt, igen, volt ez a másik oldal. Tehát kilépni nem akartak igazán a filmből. Én éreztem azt, hogy amikor szétment egy kapcsolat, hogy fölösleges ezt csinálni. Mert az eredeti célkitűzés az volt, hogy erősítsünk egy kapcsolatot, és amikor rájöttem arra, hogy valami olyasmit próbálunk erősíteni, aminek nincs igazi valóság alapja, akkor valami nagyon naív dologban veszünk részt. És aztán egy idő után rájöttem arra, hogy pont attól lehet izgalmas a filmünk, hogy egymás mellett szerepel benne az életnek a kuszossága és feloldhatatlan drámaisága, és az a fantáziavilág, amit megteremthetünk, és amire vágyunk, aminek a harmóniájára vágyunk. Valahogy mind a kettőre szükségünk van ezekre az ideálokra, és szükségünk van arra is, hogy szembesüljünk az életnek a bonyolultságával.
Az kiszámítható volt, vagy az egy váratlan mozzanat volt, hogy közben Zoltánt hazengedték, Zolit?
A büntetés végrehajtás rendszer az úgy működik, hogy mondjuk Zoli kapott 8 évet. És hogyha minden rendben van, tehát hogyha a rab jól viselkedik, betartja a szabályokat, dolgozik, szóval a börtön rendszer normáinak megfelel, akkor a büntetés 2/3-ánál elengedik. És ez van az esetek 80%-ában. Ha csak valaki nem csinál valami hülyeséget, akkor a büntetés 2/3-át kell leülje. És nála ez a tárgyalás, ami benn van a filmben, ez a 2/3-os tárgyalás volt. És neki voltak komoly problémája a börtönben, olyan konfliktusokba keveredett bele, amik azt veszélyeztették, hogy őt ki fogják engedni. És ő nagyon komolyan aggódott. És ennek elég nagy tétje volt, mert az volt a kérdés, hogy vagy 2 hónap múlva kiengedik, vagy 2,5 év múlva kb. És emiatt aztán nekünk is egy ilyen izgalmas tét volt. Igazából az volt a tét, hogy az lesz a filmben, hogy hazajön, vagy az lesz a filmben, hogy bennmarad. Mert az egyértelmű volt, hogy mondjuk nem fogunk még 2,5 évig forgatni, amíg ő kijön.
Apropó, tehát te nagyon sok mindent megtudtál róluk is, ott jártatok bent a börtönben, láttatok is dolgokat. Mi volt az, ami nem kerülhetett be az ő történetükből a filmbe valamiért?
Dramaturgiai okokból kifolyólag. Szóval történetet kellett építenünk, és olyan érzelmi éveket felépíteni, amik hitelesen képviselik azt, ami ezekben a családokban van, ugyanakkor teret adnak a fantáziának, és teret adnak annak az érzelmi kapcsolódásnak, amit létre szeretnénk hozni. Lényeges információ nem került ki a filmből. Tehát ami bekerült, az lefedi a valóságot. Ez igazából utólag volt, hogy mondtak olyan börtönben levő sztorikat, amik elég traumatikusak, ez rabok közötti összetűzések, amiket így jártunk. Tehát ilyen különféle erőszakos események, amik minden börtönben történnek, és amiknek ők is akár áldozatul eshetnek, és volt, aki valamilyen módon áldozatul is esett. Erről nem lehet beszélni nyilvánosan.
És nyilván összeráztátok a filmet, nagy mértékben alakult a vágószobában?
Nagyon nagy mértékben alakult a vágószobában. Hát egy évig vágtuk a filmet, szóval nagyon sok verziója volt. Ez már egy ilyen technikai része ennek az alkotói folyamatnak, de csak a folyamat során jöttünk rá, hogy mennyire bonyolult az a szerkezet, és az a rendszer, és az az ötlet, amit kitaláltunk.
Nyilván a meséből bontottad ki azt, hogy hogyan készüljön el az a animáció, az a kisfilm, az a rész, ami a lényege is, tehát amire alapoz ez a dokumentumfilm. Na ez hogyan dőlt el? Mit igyekeztél kihangsúlyozni a történetekből?
Hát ez volt a legizgalmasabb része az egész alkotói folyamatnak, hogy megtalálni mindegyik meséhez azt a filmnyelvet, ami leginkább képviseli azokat az erényeket, amelyek egyes családokban megvannak. Az egyik családban, a Putnoki családban, ahol a malackás mese volt, ott valahogy nagyon erősen filmes jellemek, karakterek, kisugárzású figurák vannak. Akár Gábor, akár a fia, akár a Gábornak a bátyja, aki farkast játszott, akár a anyukája, aki egy öreg, aki egy rókát játszott. Nekik olyan jelenlétük volt, hogy azt gondoltuk, hogy velük mindenképpen egy élőszereplős filmet szeretnénk csinálni. Az is a része volt ennek, hogy tudtuk, hogy Gábor kijöhet pár napra, évente, ha a családjával tartani a kapcsolatot. Ez egy ilyen reintegrációs program részeként, mert ő olyan besorolásban volt, hogy kijöhetett pár napra, és akkor tudtuk, hogy ha kijön, akkor szeretnénk forgatni. És ugye megvolt a mese, ami nagyjából úgy született, ahogy a filmben is egy részt láthatunk erről, hogy kérdeztem, hogyha a kisfiára gondol, akkor milyen mesefigura jutna eszébe, akkor mondta, hogy malacka, és mi lenne a malacka célja, az, hogy megkeres a szüleit, hogy nincsenek szülei, de igen, vannak, de egy farkas neveli, hogy egy farkas neveli, hát úgyhogy a szülei ott felejtették valami tisztáson, és a farkasnak nem lett egy gyereke, és akkor elvitte magához, és így alakult maga a mese. És akkor a mesefilm pedig ezekből született, ezekből, amiket az előbb is említettem, hogy kijöhetett a Gábor, hogy olyan karakterek voltak a családban, hogy színészileg működtek, és valahogy ennek a kombinációja hozta össze azt, hogy egy ilyen élőszereplős, jelmezes, díszletben forgatott mesefilmet csináljunk velük, amit egyébként egy ilyen Budapest melletti stúdióban vettünk fel, ahol annak idején felépítettek valami viking sorozathoz egy díszletet, és akkor valamelyik viking házból csináltunk egy malackaházikot, és akkor ott forgattuk le ezt, hogy a malackaházat talál. Egy másik családnál az volt, hogy és ez volt a filmnek a legelső alapgondolata, hogy miközben hogy a hétköznapokban ők nem tudnak igazán kapcsolatban lenni, egymásra teremtsünk egy olyan fiktív világot, ahol ők írják a szabályokat. Erre a legtisztább filmnyelvű metafora az volt, és ez volt igazából az első ötlet, hogy green screen technikával, azaz ilyen zöld hátteres technikával forgassunk, ami azt jelenti, hogy hogyha felhúzunk egy zöld hátteret egy színész mögé, miközben az éppen elmondja a saját szövegét, vagy eljátsza azt, amit játszania kell, akkor a zöld hátteret le lehet cserélni bármire, bármilyen környezetre. Lehet az tengerpart, lehet az sivatag, lehet az bármi. Na, ezt a technikát nagyon gyakran alkalmazzák az amerikai szuperhős filmek, és rengeteg más film is. Ez a technika volt az, ami beugrott, hogy ez milyen szépen összehozhatja a családokat, úgyhogy bent a börtönben forgatunk az apával, és kint stúdióban meg a családdal, és akkor számítógépen keresztül valahogy összerakjuk ezt a két világot. A harmadik családnál meg az volt, hogy ott egy animációt készítettünk, és mivel ott ilyen hihetetlenül kreatívan használják a nyelvet mind. Nagyon eredeti szófordulatokat használ. Elképesztő jó dumájuk van a gyerekeknek, és akkor ez volt az ötlet, hogy a mesét, amit az apa írt, mindenki mondja el a saját szemszögéből, a saját karakterének a szemszögéből, ami mesebeli szerepe volt. Úgyhogy az eredeti mesét mindenki dúsítsa fel olyan elemekkel, amik valamilyen módon jellemzőek voltak az ő családjukra. Ez volt a lényeg, hogy azt tudtuk róluk, hogy nagyon jó verbális humoruk van, és akkor ebből jött az, hogy akkor legyen egy ilyen hanganyag, amire aztán csinálunk egy animációt.
Azt hiszem izgalommal vártad a történetet, hogy mi kerekedik ki a mesét. Volt meglepetés, vagy milyen érzéssel olvastad, vagy voltak-e olyan dolgok, amire számítottál, mert már annyira megismerted őket közben?
A mese alkotás folyamán én ott voltam végig. Inkább az lepett meg, hogy milyen kreatív megoldásokat hoztak bizonyos helyzetekben. Például a legnagyobb kimaradt jelenet, ez egy nagyon jó példa erre. A lényeg az, hogy készült ez a malackás mese, kérdeztem, hogy milyen állat lenne a kisfia, stb. És eljutottunk odáig, hogy farkas neveli, és arra vágyik, hogy megkeresse a valódi szüleit. Kérdeztem Gábort, hogy dönti el, hogy elindul megkeresni a szüleit. És akkor így tartott egy ilyen 20 másodperces csendet, így ült, így gondolkozott egy picit, és így felnézett rá, és mondta, hogy hát arra gondoltam, hogy lehetne egy ilyen ki mit tud, egy ilyen erdei ki mit tud, ahol a különféle családok mutathatják meg azt, hogy mit tudnak, és akkor fellépnek a borzok, fellépnek a nyulak, fellépnek a tigrisek, és ez egy ilyen családi esemény, ez egy családi nap, családok léphetnek fel. És akkor fellépne a farkas is, meg a malacka is, és lefütyülik őket a színpadra. És akkor a malacka elszalad sírva, hogy lefütyültek a színpadról, és akkor sírott valami tőle egy fa tövében, és jön egy madár, és kérdezi, miért sírsz malacka. És mondja a malacka, hát azért, mert nincsenek szülei. Hogy nincsenek szülei? Hát, hogy egy farkas neve. Hát de, hogy ő sokfele repül, és ő látott valami olyan családot az erdőn túl, amilyen ő. És ezt így a semmiből úgy leimprovizálta ez a Gábor, aki 8 osztálya került a börtönbe, majd aztán ott bent leérettségizett, meg kitanult 2 szakmát. Csak így pislogtam, hogy olyan komplex dramaturgiai ötlet volt ez a családi vetélkedő, hogy így azt gondoltam, hogy ez zseniális. Ezt az egyetemen így évekig tanítják a forgatókönyvíróknak, hogy egy-egy döntést, meg egy drámai helyzetet hogyan tud valaki cselekvésbe megfogalmazni. Nem az van, hogy azt kérdezem, hogy na és hogy dönti el, és mondhatta volna azt is, hogy hát úgy dönti el, hogy nagyon szomorú, és aztán azt mondja, hogy meg akarja találni a szüleit. Vagy mit tudom én, szóval, hogy ami nem egy szituáció. Ez viszont egy olyan komplex szituáció, ami arról szólt nekem, hogy nagyon ösztönösen ott van benne valami olyan történetmesélői tehetség, ami viszonylag ritka. Ez például egy ilyen izgalmas felismerés volt. Minden mese egy párbeszéd során született. Tehát nem az volt, hogy beszélgettük, aztán hazamentem, ők meg, de igen, ez is volt. Alapvetően megírták azt, amiről beszélgettünk. De maga a sztori az a beszélgetés során jött létre, mert nekem arra folyamatosan figyelni kellett, hogy a történet az megvalósítható legyen valamilyen formában. Az viszonylag kompakt legyen, az ne legyen több mondjuk 7 percnél. hogy lehessen találni rá egy olyan nyelvet, amit tényleg is tudunk forgatni.
Követed a sorsukat? Hogy mi lesz velük? Mi lett velük? Még most a pályád elején vagy, úgyhogy nem tudhatod, hogy fogod-e majd követni sok-sok ember sorsát.
Hát lehet, hogy nem fogom követni annyi ember sorsát, annyi emberrel dolgozni fogok, de velük tartom a kapcsolatot. Azóta Gábor is szabadult, van egy új barátnője, de igen, tartom velük a kapcsolatot. Helyenként nagyon drámai helyzetek is kialakultak, például az egyik családnál Gábornak a volt élettársa, az Alexnek az édesanyja, ő ugye még a film során összejött egy másik férfi, akitől aztán később teherbe esett, és 5 hónapra szült egy 1,5 kilós gyereket. És most pont a tegnap beszélgettem vele, hogy így hogy vannak. És októberben szült, és most engedték az a kórházból. Szóval vannak ilyen nagyon kemény sztorik, amikkel így kapcsolatba kerültem, és valahogy azt érzem, hogy így, ha nem is felelősségem az, hogy az ő életüket is tápoljam, de mégis valamilyen módon azáltal, hogy ők beengedték az életükbe, valamilyen módon mégis felelősséggel tartozom.
Vizsky Ábel Mesék az Árkából című dokumentumfilmje Romániában először a TIFF-en volt látható Kolozsváron. Hamarosan Marosvásárhelyen is vetítik az október 7-e és 11-e között zajló alternatív nemzetközi rövidfilmfesztiválon. Vizsky Ábel kolozsvári származású, Budapesten folytatja tanulmányait, a TIFF-en pedig több ízben is bemutatkozott kisfilmjeivel. Fikció és valóság kapcsolata, ötvözése mindig is izgatta, úgyhogy további filmjeiben is minden bizonnyal tartogat majd meglepetéseket számunkra. Addig is kövessék az alternatív műsorát, ha megjelenik, és nem ulasszák el megnézni a filmet.